Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. A 25. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, így kezdődik: szívemet hozzád emelem és benned bízom, Uram. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 25. Zsoltár második, harmadik versének éneklésével. Második vers így kezdődik: utaid, Uram, mutasd meg. Hallgassátok meg Isten szent igéjét, úgy, amint szól hozzánk, ahogy írva található Máté evangéliuma 15. fejezetében, a 21. verstől a 28. versig.
Jézus eltávozott onnan, Tírus és Szidón vidékeire vonult vissza. És íme egy kánaáni asszony, aki arról a vidékről jött, így kiáltott fel: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam, leányomat kegyetlenül gyötri az ördög. Ő pedig egy szót sem felelt. Tanítványai oda mentek hozzá, és kérték: küldd el őt, mert kiabál utánunk. De ő így felelt: én csak az Izrael házának elveszett juhaihoz küldettem. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, légy segítségül nekem. Ő erre így válaszolt: nem jó a fiak kenyerét elvenni és odavetni az ebeknek. Az pedig azt mondta: úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek uruk asztaláról lehullott morzsákból. Ekkor Jézus ezt mondta neki: asszony, nagy a te hited, legyen neked a te akaratod szerint. És leánya meggyógyult attól a pillanattól fogva. Eddig az olvasott ige. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Hálatelt szívvel állunk, Urunk, előtted, gondviselésedért és szeretetedért, amellyel elárasztasz bennünket, és körülölelsz minket. Köszönjük azt a mérhetetlen, felfoghatatlan és érthetetlen kegyelmet, amellyel megváltottál minket, és mindazoknak, akik hittel hozzád fordultunk, megbocsájtottad bűneinket. Ugyanakkor, Urunk, megvalljuk, hogy azok, akik magunkat, tiédnek valljuk, olyan sokszor ingadozó a hitünk, és olyan sokszor, amikor a bűn megkísért, elesünk. Könyörgünk, bocsáss meg nekünk ezt is. És arra kérünk, hogy segíts minket azon az úton járni, amelyet te kijelöltél nekünk. Tudjuk, hogy mi mindenre tehetetlenek vagyunk, ezért kérünk, törzs ránk szent lelkedet, hogy mint egy áldásként kísérje minket, vezessen és tanítson. Így áld meg ezt az alkalmat, áld meg az igét, és áld meg szívünket, hogy befogaszthassuk azt. Amen.
Bűnbocsánat igéjeként a Biblia szívéből vett igét mondom, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Az ige hirdetés előtt a 368. dicséretünknek énekeljük az első két versét. Az első vers így kezdődik: jővel, Szentlélek Isten. Amelynek alapján az ő üzenetét majd halljuk. Megírva található Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levelében, a 4. fejezetben, az első 8 versben. Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket és intünk, hogy az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, s amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy tanuljon meg mindenki szentségben és tisztaságban élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent. És senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem Istent, aki szent lelkét is rátok árasztja. És szeretettel köszöntjük Solymár Pétert, aki ennek az ige alapján hirdeti majd nekünk Isten üzenetét.
Köszöntöm én is a kedves testvéreket. Én az evangélikus lelkész vagyok itt Újpesten, és egy nagyon szép és jó hagyomány az újpesti protestáns felekezetek között, hogy évről évre, február hónap harmadik vasárnapján úgynevezett szószékcserét tartanak. Ez persze nem azt jelenti, hogy kicseréljük a szószéket, hanem az ige hirdetők egymás gyülekezetébe zarándokolnak el, és ott ige hirdetéssel szolgálnak. A délután folyamán pedig a gyülekezetek elöljárói találkoznak, és egy közös témában megpróbálnak együtt gondolkodni, közösen lenni a testvéri közösségben. Jók ezek az alkalmak, mely mindenképpen erősítik azt, ami fontos, hogy erősödjék, hogy Isten népe összetartson, hogy Isten gyülekezete ne csak önmagára gondoljon, hanem azokra is, akik szintén ebben a városban Krisztust vallják megváltónak, a lélek által munkálkodnak az Isten népének a boldogulásán. Én egy kicsit az evangélikus hagyományt hoztam most református testvéreinknek, úgyhogy ez a mai vasárnap az evangélikus liturgia szerint erre a mai vasárnapra rendelt igéket énekeltük, zsoltároztuk, az evangéliumi rész is a böjt második vasárnapjához kapcsolódik, és ez az igehirdetési alap ige is. De a zsoltározás nyilván nem volt ismeretlen a kedves testvérek előtt, hiszen az egyik legkedvesebb zsoltár, ez a 25. zsoltár, amelyet énekeltünk, és amely meghatározza az evangélikus böjti második istentisztelet alapját, amikor is meghirdetjük azt, hogy gondolj Uram kegyelmedre, gondolj Uram irgalmadra, mert öröktől fogva vannak azok. És hát milyen jó együtt énekelni ezt a zsoltárt, és együtt gondolni az Isten kegyelmére és Isten irgalmára, amelyek öröktől fogva vannak. És ez a kegyelem, ez az irgalom, ha már öröktől fogva van, akkor igen, azt valljuk meg, hogy ez egy kicsit az idő és a létezés fölött való kegyelem és irgalom. Milyen szép, ha előveszi az ember a Bibliát, elkezdi olvasni, és az őstörténetben, az első 11 fejezetben azt látjuk, hogy az ember mennyi mindent elrontott. Hogyan rontotta el a bűnesetben az Istennel való közösség szépségét és örömét. Hogyan rontotta el a testvérgyilkosságban az emberi együttlétezés áldását és lehetőségét, hogy ott élhetünk, uralkodhatnánk a bűn felett. Hogyan rontotta el az ember az élővilággal szembeni felelősségét és az erőszakosság elhatalmasodásával szinte kipusztult az egész föld, és hogyan rontotta el az ember ezt a közösségi létezés valóságát, amely arra hivatott, hogy akkor tudunk együtt élni boldogan, ha nem Istenek akarunk lenni egymás fölött és az Isten fölött, hanem akkor tudunk élni közösségben boldogan, ha Isten lelkének a munkálkodása által a testvériességért küzdünk. És ezek az őstörténeti nagy és hatalmas történetek, amelyek ott vannak előttünk, mégis mindig egy olyan jellel fejeződnek be, amiben az Isten meghirdeti, hogy az ember bár elbukott, bár hibázott, bár vétkezett, de mégis sokkal nagyobb az Isten kegyelme, sokkal gazdagabb az Isten irgalma. Ezért ajándékozz meg bennünket az örökkévaló a paradicsomból kiűzve bőrruhával, az élettel, ezért ajándékozz nekünk az örökkévaló, a testvérgyilkosság után is egy jelet a homlokunkra, hogy érezzük az Isten szeretetést, hogy velünk marad vándorlásunkban. Ezért ajándékoz nekünk az örökkévaló a galamb és a pálmák jelképében, Noé szövetségében egy megújult szövetséget, hogy nem pusztítja el az eget és a földet, mert a kegyelme és az irgalma nagyobb, mint az ember bűne. És ezért adja nekünk a lélek ígéretét Bábel tornya után is, mikor az ember talán azt hinné, hogy már nincs szó, amely összeköt bennünket, nincs erő és hatalom, amely a testvériességet jelenítené meg életünkben, mert annyira nem értjük a másikat. Igen, az Isten irgalma és az Isten kegyelme öröktől fogva van. Ott vannak ezekben az őstörténeti alapélményekben, és ott van, amikor belépünk a történelemben, és azt mondjuk, hogy ez az irgalom és ez az a kegyelem nem csak egy elvont teológiai tézis, hogy mi volt egykor a világ kezdetén, nem ez a kegyelem és ez az irgalom, ez az én személyes hitvallásom is lehet. Az én életemben is ott van. Nekem akarja ajándékozni az örökkévaló Isten Krisztuson keresztül, hogy higgyek és valljak az Isten kegyelmébe és irgalmába. Erre hív a zsoltározás, ami ősi hagyomány szerint a zsoltározás egy közösségi műfaj volt. És talán egy kicsit figyelmeztet bennünket, Isten népét, az örökkévaló, hogy igen, a hitünket közösségként is meg kell élni. Nagyon sokszor, főleg mi protestánsok, úgy gondolunk az Isten igéjére, hogy mit üzen nekem az Isten igéje. Mit tudok tenni én az Istenért? Mit ajándékoz nekem Krisztus irgalma, Krisztus kegyelme? Vagy akár a bőti úton, ugye nagyon gyakran ezt is föltehetjük kérdésként, hogyan élem meg én a bőjtöt? Hogyan látom én Krisztus szenvedését, Krisztus keresztét, keresztjét? Pedig a hit az alapvetően, talán elsődlegesen egy közösségi élmény. Nem föltétlen az, hogy én mit gondolok, én hogy látom, én mit akarok tenni, én miként gondolkodok erről, hanem az az élmény, hogy ott vagyok az Isten népének a közösségében. Együtt vagyok embertársaimmal az Isten népének a gyülekezetében. És mit jelent ez az együttlét, ez a közösségi lét az én életemben? Így tehetnénk föl talán a bőti kérdést. Nem véletlen, hogy a zsoltárokat úgy élték meg, úgy mondták, úgy énekelték, hogy abban állandóan egy párbeszéd volt, a zsoltárok páros verseit feleletként hirdették, amelyre válaszolt a gyülekezet másik tagja, másik része a páratlan versekkel, és ebben a párbeszédben azt a dialógust élte meg az Isten népe, hogy igen, az Isten ügyében nagyon sokszor én vagyok a megszólított ember, aki talán egy kicsit passzív módon elfogadom az Isten ígéretét, a Krisztus evangéliumát, elfogadom azt, hogy valaki hozzám lép és Krisztus követésére hív engem. De ugyanabban a történetben valamikor nekem kell előre lépni, nekem kell megszólalni, nekem kell hirdetni, nekem kell tanúságot tenni. Ugyanabban az eseményben és a történésben hirtelen kilépek a passzivitásból, és azt élem meg, hogy én vagyok a zsoltár továbbadója, hírnöke. Én vagyok az Isten követe, aki tanúságot tehetek kegyelemről és irgalomról. Igen, a zsoltározás egyfajta olyan közösségi erőtérbe hív bennünket, ahol megélhetjük azt, hogy mi az, ami bennünket összeköt, mi az, ami bennünket egy néppé tesz. És ezért is jó protestánsként is megélni azt, hogy bár külön templomaink vannak, bár külön szószékek vannak, de mégis alapvető hitvallásunkban együtt valljuk az Isten szeretetét, a Krisztus kegyelmét és a lélek erejét. Jó megerősödni abban, hogy vannak jelei protestáns együttműködéseknek. Jó ránézni hitoktatókra, hittanos gyermekekre, amikor azt élik meg, hogy milyen jó együtt lenni, és együtt vállalni, akár ezeneken a területeken közös küldetéseket. Igen, A zsoltározás Böjt második vasárnapján evangélikusokat és reformátusokat, baptistákat és protestánsokat hívjon be abba a lelkületbe, amelyben megélhetjük, hogy azért tudunk együvé válni, egy lélekkel egy hitvallást vallani, mert az Isten kegyelme és az Isten irgalma öröktől fogva vannak, és nem maradott el tőlünk még, és ezért van lehetőségünk erre az együttlétre is. Aztán a böjti út közösség formáló ereje nem csak a zsoltárok szavában jelent meg a mai vasárnapon, hanem abban az evangéliumi történetben is, amely az Úr asztalánál hangzott el, amely egy nagyon érdekes és nehéz történet, hiszen mintha úgy tönne az evangéliumi történetben Jézus szerepe, mint aki hallgat, mint aki elutasít, mint aki visszakozik. A kánaáni asszony története, amely szintén megszólított bennünket a böjti elmélkedésünk kapcsán, hogy mit élünk meg, miként éljük meg Krisztus szeretetét. Az a szeretet, amely nagyon sokszor olyanokat hív el, akikről talán mi már lemondtunk, hiszen ez a kánaáni asszony is egy pogány asszony volt, nem élte az Isten hitet, távol volt az Istentől, nem gyakorolta a vallásos formulákat, talán nem imádkozott, nem járt templomba, mondhatnánk materialista módon élt. Mégis Jézus ezt az asszonyt egy kicsit kiemeli, és azt mondja, hogy lám, az ő hite sokkal nagyobb és gazdagabb lehet, mint más hívő emberek hite. Az ő hite, amely ott van, ahogy él a gyermekért, ahogy megpróbál segíteni, ahogy megpróbál gyógyítólag jelen lenni a gyermeke életében, példa lehet az Isten népe számára is. Igen, ez az evangéliumi történet is figyelmeztessen bennünket a böjti szemlélődés kapcsán. Vegyük észre azokat, akikről talán lemondtunk, hogy nem hívő ember, nem tartozik az Isten gyülekezetébe, nincs szerepe az Isten népének az életében. És aztán mégis Krisztus evangéliuma elénk tár sokszor ilyen eseteket is, akik gyakran még meg is szégyenítenek bennünket. És mintha Jézus általuk és rajtuk keresztül mondaná azt, hogy lám, ha észreveszed az ő hitét, az ő munkálkodását, akkor az Isten munkálkodását is láthatod az ő személyében. Igen, Krisztus irgalma azokhoz is szól, akikhez mi nem járulunk, nem küldöttünk el, de mégis a böjti megszentelődésben észrevehetjük azt, hogy itt ebben a világban élünk egymás mellett, és nagyon kevés az időnk ahhoz, hogy elszalajszuk azokat a lehetőségeket, amelyekben észrevehetnénk a másik embert. Előttem van gyülekezetünk volt felügyelőnének a története, aki egy kis békési faluban született, Magyar Bánhegyesen, és nálunk evangélikusoknál ez a testvérünk, mint egy 22 évig volt a gyülekezet közösség felügyelője, és az egyik ökumenikus alkalmon szóba elegyedett a plébános úrral, és plébános úr panaszkodott arról, hogy hát az egyház község gyászolja szintén a gyülekezet lelki, a gyülekezet világi vezetőjét, XY-t, mert fiatalon eltávozott. És akkor, amikor bemutatta ezt az embert, meg beszélt róla, döbbent rá a mi gyülekezeti gondnokunk, hogy hát hiszen ő is ugyanabból a kis faluból származott, együtt járt vele iskolába. Kis apró történet, ami arról szólt, hogy itt élünk ebben a nagy városban, ebben a kerületben, és sokszor nem is tudjuk, hogy kik élnek mellettünk. Még azokat sem ismerjük, akik hívők, akik templomba járnak, akik imádkoznak, és mennyire távol vannak azok, akik hitetlenek, akik kánaáni asszonyként, pogányként keresik életük útját. Igen, Kevés az időnk ahhoz, hogy ennyire közönösen és lélektelenül éljünk, ezért figyelmeztet Krisztus evangéliumával minket is, hogy bőti szemlélődésben vegyük észre azokat, akik itt vannak a közelünkben, akik embertársaink, fele barátaink, akik a teremtettségben, vagy éppen a megváltásban, Krisztusban testvéreinké válhatnak és lehetnek. És erre a úgymond etikai útra hív el bennünket az apostol, amikor azt mondja, hogy hát igen, az életünk alapvető kérdése, hogy mi a jó, mi a rossz, és ebben az alapvető kérdésben igazán csak akkor tudunk előbbre jutni, ha a lélek munkálkodására tekintünk. Ha a megszentelődés az nem csupán egy elvont teológiai fogalom lesz az életünkben, nem csupán egy középkori teológiai vitát fölidéző kérdés, hogy most vannak jó cselekedetek, beszámítanak-e az Istennél ezek a jó cselekedetek, hanem a megszentelődés keresztény életvitelünk osztályrészévé válik, amely a mi életünkben is megerősödést és gazdagodást jelenthet. Hogy mi a jó, mi a rossz, milyen érdekes, hogy szenvedélybetegek is, amikor összejönnek anonim módon és próbálják életüket helyre tenni, akkor valahogy ugyanezt a kérdést feszegetik, hogy hol rontottuk el, mi az, amitől életünk talán a rossz oldalra perdült, és mi lehet az a jó, ami kiemelhet bennünket ebből a fájdalmas, gyötrelmes fogságból. És ezek az anonim szenvedélybetegek is minden alkalommal, amikor naponként összejönnek, és anonim módon megvallják a gyengeségüket, az alaphitvallásukban az fogalmazódik meg, hogy csak akkor tud az ember gyógyulni, fejlődni, ha megvallja, hogy elveszett, elesett ember. Csak akkor tudunk elindulni a jó útján, ha azt látjuk, hogy emberileg nézve reménytelen a mi helyzetünk. Ez az első lépés, aztán utána nagyon szigorú, szinte ilyen szekta-szerű, szabályzat-szerűen tudnak aztán lépésről lépésre fejlődni, hogy aztán akár még 10 évvel is tragédiák után még mindig ott legyenek, hogy elveszett ember vagyok, de az Isten kegyelméből most már egy-két dolgot tisztábban látok, egy-két érzést jobban tudok megfogalmazni, egy-két kegyelmet gazdagabban tudok megragadni. Igen, az etika útja, amely talán csak önmagába keresné azt az imperatívust, hogy mitől válhat az ember jóvá, azt az Isten útja a megszentelődés útjára helyezte, arra az útra, amelyben az Isten lelke munkálkodik. És milyen szép példákat ad a megszentelődésre, a Szentírás, a házasság példáját, vagy az egymás ügyébe avatkozó, be nem avatkozó, egymás ügyét felvállaló, úgymond keresztény közösség példáját, hogy mindkét területen az ember megélheti azt, hogy vannak célok, tervek, vannak küldetések. Mind a két úton lehet az a hitvallásunk, hogy csak akkor maradhatunk meg intim közösségben és gyülekezeti közösségben, ha az Isten lelke munkálkodása által a megszentelődés útján vannak területek, amelyeket nagyon is tudatosan levágunk, visszavágunk és elhagyunk, és vannak területünk, amelyeket nagyon is tudatosan megélünk és kiteljesítünk, de ebben a tudatosságban talán ott van mellettünk az Isten evangéliuma, az a spontaneitás, az a szeretet, amelyel az örökké való teljes mértékben átölel bennünket, és azt mondja, hogy lehet, hogy sokszor elbukunk ezen a tudatos úton. Sok mindent nem tudunk visszavágni, amit vissza kéne vágni. Sok mindent nem tudunk a megszentelődés útján egyfajta kiteljesedésben megélni, de én mégis Krisztusban a szeretetemmel fordulok felétek, hogy az evangélium öröm üzenete erősítsen benneteket ezen a megszentelődésen. Igen. Etika és megszentelődés az, amely bőjt második vasárnapján bennünket is megszólít, és talán elindít az úton, vagy tovább vezet az úton, vagy éppen megőriz azon az úton, amelyen mi is keressük, hogy mi lehet az a jó, ami megtart bennünket az Isten kegyelméből, És mi lehet az a diabolikus, sátáni rossz, ami félre vezetne bennünket az Isten hatalmától. És ez a megszentelődés azonban, ahogy az apostol a gyülekezetnek is hirdeti, a lélek munkálkodásának a csodája. És a böjti úton is igazából az a fontos, hogy az Isten lelkének ezt a munkálkodását magunk előtt látjuk-e. Az elmúlt héten volt ugye a keleti és a nyugati nagy főpapi találkozó, amikor moszkvai pátriarka és a római püspök találkozott, és próbáltak meg valami olyat letenni az asztalra, amely elgondolkodtatja a nyugati és keleti keresztényeket abban a kérdésben, hogy mi módon éljük meg a hitünket. Tudjuk nagyon jól, hogy nyugat és kelet egy kicsit pont azon a kérdésen vált ketté, hogy tulajdonképpen az Isten szent lelke hogyan is munkálkodik. A keleti keresztények azt hitték, azt vallják, hogy az Isten szent lelke ez egy kicsit független a Krisztus esemény valóságától. Az ember a belső szoba csendjében is megélheti a lélek által akár a megszentelődést, akár a kegyelmet, mert nincs szükség hozzá a Krisztus hirdetéséhez. Ez a keleti út, ami egy nagyon tiszteletre méltó út. Néha azt gondolom, hogy sok protestáns ugyanígy éli meg a hitét, és ugyanúgy vallja, hogy nincs szükségem nekem egyházra, nincs szükségem nekem Krisztusra, én a magam módján is meg tudom élni a Szentlélek áldását. Pedig mi a nyugati oldalon vagyunk protestánsok is, akik azt hisszük és azt valljuk, hogy az Isten szent lelke az a fiú által adatik. Az nem önmagában, nem egy személyes, individuális élmény hatására, nem az egyén döntésére, hanem a Krisztus kegyelmére, a Krisztus munkálkodására. Igen, mi akkor tudunk megszentelődni a Szentlélek által, ha a böjti úton is Krisztusra tekintünk. A böjti úton is, kegyelemben, közösségben azt éljük meg, hogy van Krisztusunk, aki elhívott bennünket, aki a kereszten vállalta értünk és helyettünk a váltságot, aki lelke által azt akarja, hogy a mi életünk is egy kiteljesedő élet legyen. Ezt a közös Krisztus hitvallást nyugaton és keleten, protestánsok és katolikusok böjti utunkon éljük meg olyan szemlélődéssel, amelyben láthatjuk Krisztus szeretetének az erejét és a hatalmát, az Isten irgalmának és kegyelmének öröktől fogva való erejét és a lélek munkálkodásának áldását. És így érezzük, így higgyük és valljuk, van Istenünk, van Krisztusunk, és van Szentlélek megtartó Istenünk. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy a te kegyelmed és irgalmad öröktől fogva vannak. Köszönjük, hogy ezt a zsoltárt megénekelhetjük nemzedékről nemzedékre. Így adunk hálát, hogy a te kegyelmed és irgalmad nem csak egykor az ős történetben jelent meg, hanem nemzedékről nemzedékre elkísért bennünket. Így köszönjük meg hitvalló elődeink életét, hogy zsoltárokkal és tanításokkal, imádsággal és keresztény életvitellel tanúságot tettek az Isten kegyelméről és irgalmáról. Örökkévaló Krisztusunk, köszönjük, hogy a te szereteted sokkal nagyobb, mint azt mi gondolnánk, a te irgalmad sokkal mélyebb, mint amit mi emberileg le tudunk írni. Így köszönjük meg, Urunk Jézusunk, hogy te Krisztusban az egész világot megváltottad. Így fordultál hívők és hitetlenek, útkeresők és pogányok felé, hogy tanúságot tehess a Krisztus szeretetében megragadható örök életről. Add, Urunk, hogy ez a krisztusi szeretet ma is láthatóvá váljék itt a földön. Itt ebben a városrészben, de szerte a világban. És add, Urunk, hogy éppen ezért ez a krisztusi szeretet ma is elérje az embereket, hívőket és hitetleneket, keresőket és gyülekezeti tagokat egyaránt, hogy mindnyájan érezzük, Krisztus kegyelme nem marad el tőlünk. És Szentlélek, Isten, köszönjük, hogy a te munkálkodásod is jelen van életünkben, és a te lelked gyümölcsei azok, amelyek megtartják a mi életünket, amely életünkben jóságot és megszentelődést ad. Add, Urunk, éppen ezért, hogy a szent lelket is tudjuk dicsőíteni, imádságainkban megszólítani, keresztény életvitelünkben áldani. Add, Urunk, Jézusunk, hogy kegyelmeden keresztül minél többet megtapasztaljunk a lélek munkálkodásáról, hiszen az javunkra van. Így imádkozunk, Urunk, ezzel a szent háromságos lelkülettel protestáns közösségeinkért, amelyekben élünk, baptistákért, reformátusokért és evangélikusokért, de imádkozunk a földön élő egész keresztény világért, hogy Krisztus szeretetének a tanúi lehessünk. Imádkozunk, Urunk, megfáradt és beteg embertársainkért, hát, hogy az ő életükbe tudjunk gyógyulást és örömhírt vinni. Imádkozunk nélkülözőkért, szenvedőkért, hát, hogy az ő életükben is jelen legyünk tápláló szeretettel. Urunk, most eléd visszük mindazt, ami szívünkben jelen van, így a gyülekezet közösségében is, ha valaki meg akar szólítani, az hittel és bizalommal tegye ezt most meg. Urunk, hallgass meg néped könyörgését, amikor egy szívvel és egy lélekkel együtt mindannyian így szólítunk meg, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Most még nem a hirdetések következnek, hanem orgonás istentiszteletünk is egyben a mai, és Erdélyi László fog orgonálni, úgyhogy kérem a Tamást, hogy vezesse be pár szóval ezt a művet.
Kedves testvérek, folytassuk az evangélium hallgatását egy zeneművön keresztül. Szerzője a 5. evangélistának is nevezett Johann Sebastian Bach. Méltó ez a jelző Bachra, tudnélik. A tematikus műveinek az alapját szinte kizárólag a Szentírásból vette. Azok az énekek, amiket feldolgozott, a Szentírásból származnak, az énekszerzők onnan vették a énekeiknek a tartalmát, és Bachra különösen is jellemző, hogy hűségesen a szöveget vette alapul, minden zenei eszközt erre fordított, erre használt, hogy minél tisztábban, minél pontosabban jelenjen meg az evangéliumi szöveg a zeneműben. Ma egy olyan művét választottuk, ami kapcsolódik az igéhirdetéshez, az elhangzott evangéliumhoz. Egy korál partitájából fogunk részleteket hallani, az émol partitából. Ez egy olyan műfaj, hogy egy korál dallamot több esetben, több részletben dolgoz fel, ahogy az énekverseket találjuk az énekeskönyvben, hűségesen követi annak a mondani valóját, és megfogalmazza a zenében is. Ennek a műnek az alaptémája egy evangélikus korál, amely a 17. században keletkezett. Szerzője Johann Frittner, egy észak-német város, Grimmennek a diakónusa. Ez egy bűnbánati ének, és ha ezt halljuk, hogy bűnbánat, akkor legtöbbször a keserűség, a fájdalom jut eszünkbe bűneink miatt, a megfáradás, az összetörtség. Valóban sok énekünkben ez így jelenik meg, azonban ebben az énekben, ebben a német korában, bár szó van az összetörtségről, a keresztjeinkről, fájdalmainkról, de hangsúlyossá vált Krisztus szabadítása. És nem ez a hangja, nem ez a mondani valója ezeknek az énekverseknek, hogy nincs mentségem, hanem Krisztusban megszabadultam a bűneimtől, és én ehhez ragaszkodom. Ez az életem alapja, hisz örök életet kaptam Krisztusban. Nagyon fontos volt ez a 17. században, ez az erőteljes hitvallás, tudnélik az ellenreformáció korát éljük. És az énekszerzők fontosnak tartották, hogy hitünk lényegét, alapját fogalmazzuk meg az énekekben is. Ez csendül ki ezekből az énekversekből. Néhányat szeretnék idézni, az evangélikus énekeskönyv fordítását használom. Ó, én bűnös, jaj, mit tegyek, hová hajtsam fejemet? Nagy kő nyomja lelkemet. Bűnöm kínoz, hová legyek? Jézus, te vagy vígaszom, Jézusomat nem hagyom. Bűneimmel megbántottam, mégsem sújt le engemet. Sajnál, megbocsát, szeret. Nem gyötrődöm elhagyottan, átüleli őt karom, Jézusomat nem hagyom. Ha az élet terhe fáraszt, roskadok kereszt alatt, mely lenyomja vállamat. De ez tőle el nem választ, orvosom ő, támaszom, Jézusomat nem hagyom. Ez a visszatérő refrén, hogy Jézusomat nem hagyom. Ez a feltétlen bizalomnak a kifejezése. Ez az életem alapja, örök életemnek az ígérete. Bach művében is ezt a hitvallást halljuk, ezt a győztes hitvallást, nem a megkeserülést, a megfáradást, hanem ahogy árad a zene, azt tapasztaljuk meg a felszabadult élet örömöt, hogy Jézus megszabadított bennünket. Hallgassuk meg tehát Johann Sebastian Bach émol partitájának néhány részletét, dr. Erdélyi László zongoraművész testvérünk előadásában.